Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kárpáti Iván, hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai témánk elég szomorú téma lesz. Rácz Mónika lesz a vendégünk, aki személyiségközpontú művészetpedagógus, de nem ezzel kapcsolatban jön hozzánk. Inkább, hogyha itt most titulust kell mondanom, akkor egy végtelenül bátor anyuka, szerintem leginkább ez a titulusa. El fogja mesélni az ő terhességének, szülésének és a kisfia 9,5 hónapjának a történetét, mert hogy Hunort 9,5 hónap után elvesztette, és hát ugye azon gondolkoztunk itt most az adás előtt, hogy mi az, amiről mit előtte tudunk beszélgetni, mert bármiféle...
Ezt árulni kell hallgatóknak, mert nem titok, hogy ez a műsor úgy készül, hogy mi ezt a beszélgetést már megcsináltuk. Tehát mi most úgy fogjuk ezt a műsort felvezetni, hogy már a hatás, mert ez olyan volt, tehát hogy mi már a hatás alatt vagyunk annak az egész történetnek, illetve annak a személyiségnek, akivel az egész megtörtént, és most több a kérdés bennem, mint ami válaszok vannak. Illetve hát nagyon is megvannak a válaszok, és talán ez a még megrázóbb ebbe az egész történetbe.
Igen, én pont itt azon gondolkoztam, hogy nagyon sok tragikus történetet hallgatok így végig a szakmámból kifolyólag, és hogy sokszor már azt szoktam érezni, hogy úristen, mi történt velem, mert hogy így alapvetően egy ilyen empatikus embernek gondolom magam, de hogy már sokszor azt érzem, hogy végig tudom ezeket hallgatni anélkül, hogy bármilyen hatással lennének rám, de most azt érzem, hogy így kiment a kezemből az erő, és hogy így nagyon, nagyon nehéz így ezzel kapcsolatban bármit is mondani. Ugye itt a fő dolog az egész tragikus sorson és történeten kívül az, hogy az egészségügyben dolgozóknak a döntő többsége, mert szerencsére van jó példa is, és ezt majd Mónika is elmeséli, hogyan állt ehhez az egész történethez kezdve onnan, hogy Down-kóros volt Hunor, és hogy erre hogyan reagáltak, hogy hogyan ítélkeztek, hogy milyen megjegyzéseket tettek nekik, és hát ugye nyilvánvalóan ilyenkor az embernek eszébe jut, ha nem is ennyire tragikus, de számtalan saját olyan történet, amikor ki kellett állnia akár egy hozzátartozójáért. Nem tudom, hogy Iván, neked volt-e ilyen, ami így eszedbe jutott közben?
Öt évben többször voltam olyan helyzetben, nyilván nem egy ilyen szélsőséges helyzetben, mint amit majd ebből a beszélgetésből megtudnak, de közeli hozzátartozóm került kiszolgáltatott helyzetbe, ahol hogyha az embernek nincs elég bátorsága, kiállása, kiáró képessége, akkor gond van. És ez a baj az egész magyar egészségügyel, és ezt nem csak én mondom, mint felhasználó, hanem ehhez hozzáértő emberek is, hogy az a fajta minőségbiztosítás, ami elvárató lenne, nem létezik. Tehát, hogy az ember vagy jó helyre kerül, vagy rossz helyre kerül, vagy nagyon jó szakemberek köz kerül, vagy kevésbé, vagy empatikus, vagy egy egykori kiváló mondjam, egészségügy dolgozó, aki viszont a rendszer miatt kiégett. Tehát magyarul rulett. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Ráadásul, és ez valószínűleg az egész rendszerre vonatkozik, elveszítjük emberi mi volt. Ugye ez a ketteske Béla bácsi, nem tudom, elkezdnek ügyölni.
Anyuka.
Tehát elveszítjük azt a méltóságunkat, amit az ajtón kívül egy méterre már megkapunk, automatikusan akár bárkitől. És én mindig gondolkodtam ezen, hogy ez valószínűleg nem tanítják, ez egyszerűen meg lehet, hogy nem is így viselkedik az adott ott dolgozó szakember, hanem ahogy bekerül abba a rendszerbe, ő fölvesz egyfajta nem is pózesz, hanem egy szerepet, amit lehet még az is gondolja, hogy ezt elvárják tőle, hogy ő ez ilyen távolságtartóan járjon hozzá, miközben voltunk, ha nem is nagy dolgokkal, de lehet, hogy voltunk kórházban, én is voltam, szerencsére nem tragikus dolgokkal, de akkor is egy ilyen szemét kiszolgáltatott helyzetben, amikor ezek még jobban fájnak, amikor még jobban nem tudunk erről saját testünkről döntéseket hozni, és ráadásul, amikor azt érezzük, hogy ez így nem stimmel, és valahogy megmondanánk annak a főorvosnak, hogy ez, akkor rögtön rá, akkor azt érzed, hogy hú, de viszont lehet, hogy én most én hozok meg egy olyan döntést, amivel bajba kerülhetek én, vagy a hozzátartozom, mármint, hogy kvázi én ölöm meg, mert miért mondtam azt az orvosnak, hogy ezt vagy azt ne csinálja, hát hogy jövök én ez, nem végeztem orvosi egyetemen. Tehát ott állunk egy ilyen baromi kiszolgáltatott helyzetbe, vagy azt bánjuk, hogy szóltunk, vagy azt bánjuk, hogy nem szóltunk, mi tettünk most jobbat, és... Szóval rengeteg ilyen szituációban van, az ember azért egy bizonyos életkor fölött már sok minden. Na és akkor ott ugye ez a még durvább helyzet, amikor a gyerekünkről van szó. Amikor ott állunk, és nem tudjuk eldönteni, vagy pedig hát a végső és eszméletlenül szélsőséges helyzet, ami ugye a Mónikával történt, amikor neki akkor mondtak egy ilyet, hogy hát hagyja ott. Hogy hagyja ott azt akkor, mert ez selejt. Tehát gyakorlatilag csak ezt a szót nem mondták ki.
Ez a Taygetus effektus jutott eszembe, hogy körülbelül ott. Így állunk
és hozzá. És akkor ott áll, hogy de elnézést kérek, nem. És akkor őt nézik hülyének, vagy bolondnak, hogy nem föl akar nevelni, hát ezzel mennyi probléma van, ne szórakozzon már. És ő hozott egy döntést. Ami hát emberileg abszolút érthető, és nem is tudom, milyen ért szemtomodon nem, tehát hogy hogy mondjam, na és akkor itt jutunk el a pontra, hogy egyrészt lehet-e ítélkezni ilyen ügyben, illetve adott szélsőséges helyzetben milyen döntéseket hoznánk. Ugye amikor erről a műsorról beszélgettünk így, ugye irogatunk ilyenkor egymásnak, akkor ugye én erreked azt a példát hoztam, hogy vannak határhelyzetek, amikben, hogy milyen döntéseket fogunk hozni, azt általunk ismert személyiségünkből és viselkedésünkből nem biztos, hogy le tudjuk vezetni. Mert olyan szélsőséges, és ezt a példát hoztam neked, hogy a lövészárok. Hogy most én gondolom azt, hogy én most ott félni fogok, és meghúzódom, vagy hogy én leszek a legnagyobb hős, és idelőjetekkel kirontok az árokból, és aztán amikor belekerülünk, és tényleg ott vagyunk, akár fizikailag is, tehát nem átvitt értelemben lövészárok, akkor meg lehet, hogy valami olyan dolgot hoz ki belőlünk az adott szituáció, amiről soha nem gondoltunk volna. És az egészségügy bizonyos szempontból ilyen, tehát, hogy ott is azért élethalál kérdésről ad van ott esetben szó, jó, hát nyilván az esetek hál' Istennek 99%-ában nem, mert hogyha kicsit morgolódunk a házi orvosnál, hogy már megint nem tudom, fél órát kell sorbálni a többi taknyos emberrel, hát azért azt azért túl lehet élni. De azért sokszor meg kell hozni, és akkor ott arról, hogy te most hogy döntesz, nem tudom.
Hát már valamennyire meséltem itt róla az adásban, hogy ha nem is ennyire tragikus, mert nyilvánvalóan az embernek a gyerekével van valami, annál tragikusabb nem lehet, de ugye anyukámmal én most átmentem ezen az egész kálvárián az elmúlt egy évben, hogy ugyanilyen döntéshelyzetbe kerültem, ugye egy csípőprotézis műtéte volt, aminek nem kellett volna, hogy ilyen következménye legyen, de ugyanezt végigéltem, a nem szigorított látogatás nem lehet bemenni, igen. És akkor utána egyszer csak, amikor rájöttem arra, hogy úristen, a szabálykövetésem az lehet, hogy most így tegyük zárójelbe ahhoz képest, hogy anyukám ott van, és fogtam magam is, egyszerűen bementem. Én egy olyan taktikát választottam, hogy tudtam, hogy ugye reggel van a betegfelvétel, és hogy olyankor mozgás van, és ilyenkor nem fogják észrevenni, hogy én ott vagyok, belopózom, és akkor, amikor kérdezte, mert nyilván lebuktam, akkor kérdezték, hogy van-e valamilyen felhatalmazásom arra, hogy én bejöjjek, akkor megmondtam, hogy nincs, de hogy pont nem érdekel, mert itt fogok maradni, és végül is röviden annyi ugye a történet, hogy annyira benyugtatózták anyukámat, hogy azért nem tudott fölállni. Én azt hittem, hogy a műtét sikerült olyan rosszul, hogy itt most valami komolyabb gáz van, nagyon komoly felfekvése lett, ez egyébként márciusban volt, és még mindig kezeljük a felfekvését. És ugye én úgy jöttünk el abból a kórházból, hogy én rájöttem erre, hogy ez a nyugtató miatt lehet. Én rákérdeztem az orvosnál, aki valamit félrebeszélt, hogy nem a nyugtatóval volt a baj, hanem az adagolással, tehát így végül is a nővérekre valahogy így rátolta a felelősséget, és akkor én annyit mondtam neki ott abban a helyzetben, hogy jaj, azt mondta nekem, hogy tegyem be az ápolási osztályra, mert hogy ez igazából ez így ennyi fáklás volt. Igen, és hogy akkor én megmondtam, hogy hát akkor én most hívok egy magánmentőt, és akkor bementem anyukámhoz, és mondtam neki, hogy mama, hazamegyünk. És hazavittem, és akkor ott én arra készültem, hogy sokáig ott kell aludnom, ugye van két gyerekem, szóval ez nyilvánvalóan kivitelezhetetlen, de első este ott aludtam nála, és azóta nagyon szépen összeszedte magát, nagyon megviselte ez az egész, még mindig nincsen úgymond jól, de annyira büszke vagyok rá, hogy ebből is úgy föl tudott állni, hogy most már lemegy egyedül kenyérér, ez a sarki közértbe való lemenetele, ez 2 óra oda-vissza, de hogy megcsinálja, és hogy pont most valamelyik nap voltam nála, és mondtam neki, hogy hát ennyit az elfekvőről, szóval, hogy iszonyatosan stresszelő az, hogy neked kell meghozni a döntéseket. És valóban nem vagyunk orvosok, tehát én végig azon morfondíroztam közben magamban, hogy mi van, ha nincs igazam? Mi van, ha rosszul döntök? Mi van, hogyha aztán ott hagyom, elesik, és meghal?
Igen. Tehát, hogy ilyenkor baromi nehéz, és nagyon az ember így ilyenkor így marha okos tud lenni, és amikor ott áll, és konkrétan meg kell hozni. Egyébként azt én például, soha nem fogom magának megbocsátani, nagymamám, aki nagyon-nagyon idős volt, tehát majdnem 98 éves volt, és az utolsó pár napjára bekerült a Honvéd kórházba, és ott aztán végképp, ez még ugye a Covid idején volt, végtelen nagy szigor volt, lent ilyen, be kellett jelentkezni, föltelefonálni, lerádióztak a katonák, föl lehetett, stb. És ilyen nagyon gyorsan dobták ki az embert a kórteremből, és én hagytam. Megvan még a pillanat, hogy visszanézek rá. Tudtuk, hogy ez már nem fog sokáig tartani, és szegény már tényleg olyan állapotban volt, hogy talán a méltóságához is, ez, ahogy ő élt, az már nem volt méltó ahhoz, hogy amilyen állapotban ott. De hogy gyáva voltam. Én úgy érzem, hogy kicsit, ha csak még egy 10 percet, de kellett volna ott lenni vele, és mert na, szóval ezt bánom, aztán franc tudja, mit lehetett volna ebből kihozni, pláne a Honvéd kórházba.
Igen, és közben meg nem tudhatod azt, hogy attól félünk, hogy nehogy rajta bosszulják meg,
igen,
tudod?
Igen, mert én elmegyek, és akkor majd a nővér már csak az, nem tudom. És ez a baj, hogy bele vagyunk, hogy nincs egy kiszámítható struktúra, ahol mindenhol pontosan tudjuk, hogy ugyanúgy működik, és igen, elhiszem, hogy az a nővér, aki már nem tudom, hanyadik éve éjszakánként egy komplett osztályt 50 emberrel próbál ellátni, annak egy idő után elfogynak azok a tartalékai, és lehet azt mondani, hogy hát akkor miért ment nővérnek, hát ezt akkor még lehet, hogy nem gondolta, meg az ember változik, szóval sok mindent lehet mondani, de lényeg az, hogy ez a rendszer így, ahogy van, nem tudom, életveszélyes.
Hát abszolút. Csak hogy azért valami jót is mondjak, én ez nem jó, ahogy kezdem, hogy a kislányom 2,5 hónapos volt, amikor bekerültünk a Tűzoltó utcai gyerekklinikára, mert nagyon súlyos fertőzése volt, nagyon-nagyon köhögött. Egy hétig voltunk ott, és igazából ilyen üvegfalú kórtermek voltak a pulmonológián, és én láttam azt nagyjából, hogy kire mennyire bízzák rá a gyerekét, és éreztem, hogy én viszonylag egyedül vagyok hagyva ebben a helyzetben, ezt pozitív értelemben mondom, mert úgy éreztem, hogy van felém valamiféle bizodalom, és mindig, amikor éjszaka fölébredt és fuldoklott, akkor volt egy ilyen, hát mint ez az inhalátor, csak nagyban, ilyen ipari inhalátor, mindig azt kellett hozzá oda tennem. És akkor egyszer nagyon-nagyon köhögött, és már akkor is ébredtem, raktam rá ezt az inhalátort, és bejött az egyik nővérke, és odaült mellém az ágyamra, és talán még a kezemet is megfogta, és csak annyit mondott, hogy nagyon jól csinálja. És hogy legyen magára büszke, mert hogy...
Egy mondat elég, egy néz, és nekem is van, és hát tényleg legyen meg az egyensúly, ez majd ebbe a beszélgetésben is meg fogom említeni, hogy a Betesdában eltöltött egy hét, aminél mind rettegtünk, féltünk, mert nem volt egy veszélytelen történet, nyilván nem annyira éles helyzet, mint majd erről az a beszélgetés szól, de azért kellően komoly, tehát ott mindig volt valaki, minimum fél óránként benézett, megkérdezte, mi a helyzet, leőrizte, leolvasta, kicserélte, miközben a körülmények ott is olyanok, hogy nem volt függöny, tűzött be a nap egész nap, és ilyen türülközőkkel próbáltuk valahogy ezt így megoldani, de mindenki, aki ott volt, emberségesen szólt hozzánk, a körülményekhez képest próbáltak olyan szituációt teremteni, hogy azért működjön a dolog, és mondom, de is, nem is a tehát, hogyha az emberhez normálisan szólnak, akkor még az se érdekli, hogy egyébként végig, amíg ott voltunk egy hétig, szivárgott az oxigéncső, nem tudták elzárni, és ilyen mindenféle szikszalaggal leizélték, hogy nem volt függő, minden. De ha egyébként az emberi része a dolognak működik, meg a szakmai már pedig ott működött, akkor leszarom.
Hát ez... Pontosan így van, és csak egyetlen egy dolog így, ami az orvosok meg az egészségügy oldaláról szerintem fontos, hogy ez ugyanilyen fontos fordítva is. Tehát, hogy én egyébként, amikor anyukámmal volt ez a kávárja, én vigasztaltam nővért, akivel úgy beszélt paciens, hogy sírva fakadt. És előtte én beszéltem vele, és tudom, hogy ez egy rendes nővér volt, tök jó fej volt, kedves volt velünk, odafigyelt. Igazából neki köszönhetem, hogy bejutottam, ő kérte, hogy vigyek az unokákról képet, hogy ő azt hagyd tegye ki, hogy hagyd meséljen róluk, és utána őt vigasztaltam, mert sírt amiatt, ahogy beszéltek vele, és megfenyegették, hogy feljelentik. Szóval, hogy ez két oldalú, hogy nyilvánvalóan, amikor az embert így betegként, vagy beteg hozzátartozójaként olyan helyzetek érik, akkor tud erre úgy reagálni, hogy ez ne legyen helyén való, vagy akár helyén való, hogyha éppen tényleg egy olyan konfliktus történik, de hogy mi is figyeljünk oda, szerintem nagyon fontos.
Igen, csak tudod, ez az, hogy rohadt nehéz megtalálni, ez egy vékony jég, tehát hogy hol van az, amikor még a rendszeren belül próbálod érvényesíteni az érdekeidet, és hol van az, amikor átesel abba, hogy már agresszív vagy. Adott esetben még csak nem is biztos, hogy joggal vagy annyira. Nem tudom. És ez a baj, hogy bele vagyunk ebbe kényszerítve, hogy most vagy eltaláljuk, vagy nem. Ennek normális esetben nem kéne ilyeneken gondolkodni.
Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én magamon meg voltam döbbenve itt anyukám esetében, hogy mennyire higgadt voltam. Én tök normálisan beszéltem végig mindenkivel, pedig már meg lett volna az okom, hogy ne normálisan beszéljek, de nyilván, hogyha ezt nem tudom hány hónapja csinálom, akkor nekem is elfogy a türelmem. Tehát, hogy ezt én egy hétig csináltam, addig kibírtam, tovább nem biztos, hogy kibírtam volna. Akkor most következik Rácz Mónika, aki a saját történetük és kisfiának, Hunornak a történetét fogja elmesélni nekünk. Rácz Mónika személyiség központú művészetpedagógus a vendégünk, akivel az ötösben már beszélgettünk ugye ebben a témában. És ugye akkor, amikor Mónika, én téged megtaláltalak ehhez a témához, akkor rámentem a honlapodra, és megnézegettem ott a veled kapcsolatos cikkeket, interjúkat, és ott találkoztam egy videóinterjúval, amiben te a saját történetedről meséltél, a kisfiad történetéről. Most ezért hívtalak téged ide be, az Unisexbe. Kérlek, hogy mesélj egy kicsit nekünk Hunorról, az ő születéséről, és hát arról, hogy a kórházban hogyan bántak veletek ez alatt, az egész időszak alatt.
Hunor 2011. 11-én született, ami önmagában egy különleges dátum, és talán elő is irányozta az ő életének különlegességét. 31. hétre született meg koraszülöttként, és születés után derült ki, hogy Down-szindrómás, amire volt vérvételből utaló jel, de nem vállaltam az amniocentézist az 1% vetélési esély kockázata miatt.
Ez ugye az, amikor a magzatvízből vesznek mintát.
Igen, pontosan. Már emiatt is értek támadások, de nekem feltett értékrendem és bizonyosságom volt abban, hogy én nem tudnám elvetetni a gyermekemet, és nem tudnék úgy utána magammal szembenézni, hogyha Isten akaratát, bármely furcsán és vallásosan hangzik is ez, de megmásítanám. Tehát, hogyha az a gyermek, aki megfogant, és a szívem alatt növekszik, meg akar születni, akkor ő meg fog születni, és az, hogy én vele hogyan foglalkozom, vagy mennyit, és milyen minőségben, az pedig már hadd legyen az én dolgom, hiszen pedagógusként eléggé képben voltam arról, hogy mit jelent egy gyermekkel foglalkozni. A születésének a körülményei is elég nehézkesek voltak, ugyanis 4 napig voltam a szülőszobán, addig vajúttam, mire sikerült neki megszületnie. Pontosabban császármetszéssel jött a világra, egy sürgősségi beavatkozással, és nagyon hamar kiderült az, hogy több, mint valószínű, hogy Down-szindrómás, és ezért még mielőtt ez genetikai vizsgálat által bebizonyosodott volna, már egy hátrányos helyzettel, egy olyan megkülönböztetett bánásmódban volt részem, amit érzékeltem, és ami nagyon fájt, hiszen akkor ő még egy ugyanolyan kis koraszülött kisbaba volt, mint az összes többi az intenzív osztályon, és én pedig csak azért imádkoztam és vártam már, hogy láthassam őt, ami sajnos csak másnap következhetett be. És innentől kezdve is nagyon nehéz és küzdelmes idő következett azért, hogy kiharcoljam, hogy láthassam, hogy mellette lehessek, hogy tejet fejhessek neki, mert olyan koncepciók és álláspontok álltak szemben az én anyai ösztöneimmel, és abban a kiszolgáltatott helyzetben ez azt hiszem, hogy még embertelenebb volt ezzel szembesülni, amik könyvekben leírva, vagy szokásoknak megfelelve lettek oda tolva elém, hogy 31. héten még nem alakul ki a szopóreflex, és akkor miért akarom merre tenni a babát. Szóval már rögtön az első kórházban, utána egy hónap múlva körülbelül egy másik kórházba kerültünk, ott is nehéz körülmények voltak, majd sikerült hazamennünk, körülbelül 3 hónapot tölthettünk otthon, mert kiderült már az előzetes vizsgálatok alapján, hogy a Down-szindrómával gyakran együtt jár szívfejlődési rendellenesség, és bár Hunornak a magzati időben voltunk 3, illetve 4D-s szívultrahangon is, ahol vizsgálták, és semmilyen elváltozást nem tapasztaltak. Mégis kiderült a születés után, hogy súlyos szívfejlődési rendellenessége van, teljes pitvarkamrai sövény hiánya, és az egyik billentyűje sem működött megfelelően, és ezért mindenképpen egy komoly szívműtétre lesz szüksége, de ahhoz még nagyon kicsi volt, és ezért picit növekednie kellett, meg híznia, ami annak köszönhetően, hogy bár embertelen körülmények között, de emberfeletti módon akartam, hogy szopni tudjon, ezért mindent elkövettem, tényleg a lehető összes módszert és fejőgépet és mindent is alkalmaztam, hogy neki anyatejet tudjak adni, hiszen talán ez volt az egyetlen és legfontosabb olyan dolog, amit én meg tudok neki adni ilyen nehezített körülmények között, és ez sikerült is egyébként fenntartani 6 hónapon keresztül.
Mire hivatkoztak azzal kapcsolatban, hogy nem engednek a közelébe? Én értem, hogy még ugye koraszülött volt, de hogy mi történhetett volna akkor, hogyha te bemész és merre rakod azt a babát? Mi volt az indok?
Hát, hogy nem tudom, hogyan kell, nem nyúlhatok be az inkubátorba, nincsen személyzet. Én akkor már elég régóta, tehát 33 éves voltam, amikor szültem, és én 14 éves korom óta a gyerekekkel foglalkozom, Vöröskeresztnél kezdtem egy csecsemőgondozó és babysitter oklevéllel, és folyamatosan gyerekek között voltam, tehát még mielőtt bárki kérdezett volna valamit, hogy értek-e a gyerekekhez, vagy fogtam-e már a kezemben csecsemőt, elmondhattam volna, hogy igen, és nyugodtan rám bízhatják. Nyilván ez azóta másokat változott, mert Hunornak idén volt a halálának a 13. évfordulója, és most már sokkal inkább működik az, hogy a szülő nem vendég vagy látogató, hanem hozzátartozó, és sokkal jobban megengedik, sokkal bevettebb gyakorlat ez a úgynevezett kenguru módszer, amivel a babákat merre lehet tenni, és a bőr-bőr kontaktussal szépen stabilizálni lehet az állapotukat. Úgyhogy ez így miatt így lehet furcsa, hogy akkor ez így nem volt, meg volt határozva, hogy mikor lehet bemenni az intenzív osztályra, és akkor ott álltam az ajtó előtt, ott csöngetgettem, meg kopogattam, persze nagyon nem akartam zavarni sem az ottani sem dolgozókat, sem pedig babákat, de aztán amikor nyílt az ajtó, akkor próbálkoztam, hogy bejussak, és azért némiképpen sikerült is, úgyhogy azután, hogy hazamentünk, 3 hónapot tölthettünk otthon, az nagyon szép emlékek voltak, nagyon sokat foglalkoztam Hunorral, tehát tulajdonképpen folyamatosan igényelte 0-24-ben a foglalkozást, és azt, hogy őt még sokkal jobban el kellett látni, a mérések, a sterilizás, a sterilizálás, a fejés, az etetés nehézsége, az, hogy megtanuljon szopizni, az, hogy megfelelő módon legyen ő elfektetve, hogy biztosan megfelelő oxigénhez jusson, és stb. Stb. Nagyon nehéz volt a kórházban olyanokat is elérni, aztán megműtötték őt, és akkor nem kaptunk megfelelő gyógyszert, mert nem volt éppen elérhető, meg nem volt rá OEP támogatás, és akkor elérni a gyógyszergyártó cégnek a megfelelő emberét, ezeket mind kijárni a műtét után, az, hogy posztoperatív intenzív osztályra került, és onnan nem tudott még az intenzív csecsemő osztályra sem lekerülni, annyira rossz állapotban volt, nem tudták, hogy miért, nem engedtek hozzá, az nagyon borzasztó volt, és ott megint csak minden olyan emberfeletti dolgot meg kellett tennem, hogy egy másik kórházba át tudjuk szállítani, mert ott például nem állt rendelkezésre mobil röntgen sem, hogy ellássák. Mindenáron műtétet akartak vele, újabb és újabb műtéteket, a tüdejét, fél tüdejét kivenni, a lábát levágni, különböző beavatkozásokat, és nem tudtunk közös nevezőre jutni az orvosokkal, mert ők csak a beteg testrészt látták a gyermekemben, én pedig mondtam, hogy ő a kisfiam, és neki mellettem a helye, és nekem mellette a helyem, és ezért hajlandó voltam mindenkivel és bárkivel szembeszállni, és megvédeni őt, amennyire tudtam, és amennyire a magyar törvények és a bürokratikus rendszer engedi, mert hogy még ez is ellenünk volt. Ugyanis amikor nem engedtük ezt az életmentőnek mondott műtétet, hogy a lábát levágják, akkor a magyar törvények szerint a felügyeleti jogot elveszik és gyámság alá helyezik, mert így a kórháznak a szava tud érvényesülni jelen helyzetben. De csodával határos módon, és nem az első csoda történt Hunorral, hogy nem halt meg vérmérgezésben, és nem kellett levágni a lábát, és újraindult a keringése, és nem kellett utána a fasciotómiát sem végezni, mert ott is felszívódott az a pangó folyadék, szóval azt hiszem, hogy több szempontból is bebizonyosodott az, hogy ő valami olyan tudást és tapasztalatot hoz mindazok számára, akikkel ő kapcsolatba került, ami máshoz nem fogható, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy én hiszek abban, hogy a lélek választja ki az élet útját, és hogy van egy küldetésünk, egy életfeladatunk, és mi választjuk ki azokat a körülményeket, azokat a szülőket, ahova leszületünk. Így szülő mentorként is ezt tanítom, hogy mindenki a saját gyermekének a legtökéletesebbet tudja biztosítani, még akkor is, hogyha ezt én sem így éltem meg gyerekként, de már tudatosan felnőtt fejjel el tudom fogadni, és értem a miértjét, és ezért nagyon hálás vagyok Hunornak, hogy engem választott édesanyának, és hogyha ő úgy gondolta, hogy én ezt meg tudom neki adni, és ő átadhatja nekem azt, amiért ő megszületett, hogyha 9,5 hónap alatt, akkor így, mert volt már, hogy visszajött a halálból, és amikor már mindenki lemondott róla többször is, és újra is éreztették, akkor is még, mert akkor még volt valami, amit nekem meg kellett tanulnom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb dolgot tanultam meg általa, azt, hogy mit jelent a feltétel nélküli szeretet, és ezt hogyan tudom a világba én is úgy, ahogy ő, megpróbálom, és minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ezt megosszam az emberekkel.
Nehéz most ilyen praktikus és a rendszerre vonatkozó kérdéseket feltenni mindezek után, amit elmondtál, de ugye aki részt vesz kevésbé kiélezett helyzetben is a magyar egészségügyben, az pontosan tudja, hogy ez még mindig úgy működik, mint egy üzem, és itt most ennek az ipari jelentésében mondom, illetve az a fajta minőségbiztosítás hiány, hogy az ember vagy olyanba kerül, ahol minden rendben van, vagy pedig egy olyan helyre kerül, ami egy afgán frontkórház, illetve vannak benne olyan emberek, akik szentek és gazemberek működtetik a magyar egészségügyet, és ez gyakorlatilag egy ilyen rulett, hogy hová dobnak ki, és ahol még egyébként nagyon jó és nagyon felkészült szakemberek vannak, ott is maga a rendszer pont azt öli ki belőlük, amivel te is találkoztál, tehát azt, hogy ne csak egyfajta testként, hanem emberként, érző lényekként foglalkozzunk az emberekkel, és engem ez tényleg még mindig megdöbbent, hogy 2025-ben, és ellesül sokszor nem pénzen, nem finanszírozáson múlik mindez, bár nyilván hozzá lehet kötni, kötni, mert hogyha van egy nővér, akinek mondjuk 50 beteget vagy 20 csecsemőt kell ellátnia egy éjszaka folyamán, és két emelet között kell rohangászni, abból mondhatjuk, hogy egyébként tényleg ki tud veszni ez. De hát, és vannak olyanok, mint te, akik, nem, akik azt mondják, hogy nem lehaj, és ehhez, hogy mondjam, nehéz érzékeltetni valóban, hogy mekkora lélek jelenlét kell, hogy az ember merjen annak a fehér köpenynek ellent mondani, magára vonva annak a felelősségét, önadok ezzel mutogatnak rá, hogy na miattad történt igen. meg mindez. Ez 100 az egyből? Úgy gondolkodsz, vagy 1000 az egyből, aki ezt megmeri csinálni. Én kisebb ügyekben próbálkoztam, tehát nem ennyire kiélezett helyzetben az egészségügyben, sürgősségi osztályokon, maga tehetetlen hozzátartozómért kiárva, és valami végtelenül rosszul éreztem benne magamat, és ez még csak összesen hasonlítható azzal, amint te végigmentél. Mi lenne erre a megoldás szerinted? Például te találkoztál a kórházban olyan betegjogi képviselővel, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, aki neked ebben, tehát aki mellé tudott volna állni, amikor erről beszéltél, a döntéseket meghozó orvossal?
Találkoztam például az a kórházban, ahol szültem, ott a pszichológus oda jött hozzám, mert protokoll szerint is kellett, hogy beszéljen velem egy ilyen helyzetben, és megdöbbenve tapasztalta azt, hogy ennyire érzelmileg fejlett, intelligens emberrel még nem igazán találkozott, főleg egy ilyen helyzetben, és amikor elmondtam neki, hogy nekem valójában nem az a problémám, hogy én kora szülött gyermeknek adtam életet, és hogy ráadásul még Down-szindrómás is, és most akkor nekem milyen nehéz életem lesz, hanem az a problémám, hogy hibáztatnak azért, amiért nem vetettem el ezt a gyermeket, megszültem azért, hogy probléma legyen, azért, hogy nem engednek hozzá, hogy a közelében lehessek, hogy foglalkozhassak vele, és azért, mert már most őt úgy kezelik, mint valami problémás, vagy tehát egy hátrányos helyzetbe kerülünk azáltal, a tény által, ami abszolút nem látszik ránézésre, sőt, talán még békésebb, nyugodtabb, mosolygósabb abba volt akkor is, amikor vért vettek, és nem tudom, és sokadjára piszkálgatták, és zavarták meg az ő nyugalmát.
Kvázi téged bolondnak tartottak azért, hogy te ott...
Vagy felelőtlennek talán inkább, nem
felelőtlennek is, tehát éreztem ezt is, éreztem a megvetést, hogy miattam van ez a probléma, vagy plusz munka, éreztem a kicsit ezt a bolondnak nézést is, hogy másképp gondolkozom, másképp nézek, más szemszögből és más oldalról közelítem meg ezt az egész helyzetet, mert egyszerűbb volt a szokásokhoz ragaszkodni, egyszerűbb volt nem belegondolni ebbe a helyzetbe, egyszerűbb volt empátia nélkül csak a munkáját végezni az orvosoknak, és például ez a pszichológus segített azzal, hogy beszélt a főorvossal, majd aztán a főorvos is odajött, és akkor érzékeltem, hogy történt némi változás, és ennek nagyon örültem, mert valahol azt gondolom, hogy talán azt a folyamatot, ami aztán elindult, hogy a szülő ne úgy legyen kezelve, mint egy vendég, és ez a kenguru módszer, és ez a, talán ebben az óriási nagy gépezetben, vagy változásban egy apró pici kis mozzanatot én is elindítottam, illetve a műtét után ennél a láb amputációs kérdésnél ott a kórháznak a jogi képviselője és a főorvos próbáltak segíteni nekem abban, hogy most mit csináljunk, és ők abszolút megértették az én álláspontomat, de sajnos a törvények nem tették lehetővé, tehát hogy a jogi képviselő sem tudott mit mondani, illetve mondott egy-két olyan lehetséges kiskaput, ami nem feltétlenül a törvényi kereteken belüli, de azt mondta, hogy a gyámügyben nincs az a képviselő, aki a kórházzal szembe én mellén fog állni. És éppen ezért másfelől közelítettünk, illetve minden mást megpróbáltunk megtenni, hogy húzzuk az időt. Azért, hogy ne lehessen megtenni ezt a beavatkozást, mert annyira nem ezt láttuk megoldásnak, és lám-lám igazunk lett, de érdekes módon akkor senki nem jött oda, hogy anyuka nem érti, hanem akkor...
Nem szólt senki semmit.
Akkor nem szólt senki semmit.
Vissza tudsz idézni olyan konkrét mondatokat, amik elhangzottak, akár onnantól kezdve, hogy amikor kiderült, hogy valóban Down-szindrómás hunor, akkor erre hogyan reagáltak az orvosok, és akkor tovább az összes lépcsőfoknál?
Hát sajnos vissza tudok idézni, bár ne tudnék. Kezdve azzal, hogy miért nem vetettem el őt, mert most olyan nehéz életem lesz, amit el sem tudok képzelni, meg majd annyit kell vele foglalkozni, hogy majd az nekem milyen rossz lesz. És hogy a szoptatással kapcsolatos, hogy úgy sem tud szopni, hogy ő csak egy dannos, és hát főleg az ő állapotára tett megjegyzések voltak azok, amik szíven ütöttek, és így húsba markolóak voltak. Most így konkrétan nem is, de főleg ez a ő csak egy dannos, meg nézzétek már, szopik a dannos, amikor mérhető, bizonyított mennyiséget tudott szopizni, vagy miért csak ennyi tejet fejtem, így császár után, 31 hetesen, frissen műtötten egy ilyen helyzetben. Mit képzelek, hogy benyúlok az inkubátorba? Honnan tudom, hogy őt jól tettem tisztába? Megszámlálhatatlanul sok gyereket tettem már addigra tisztába. Egyébként, és más anyukáknak segítettem is megmutatni, hogy hogyan kell, akiknek tényleg még nem volt rutinjuk abban, hogy egy ilyen kisbabát megfogjanak. Vagy az, hogy hát csípkedjem a gyerek fülét, meg csavarjam meg az orrát, hogy sírjon már, mert hogy ugye egy nagyon békés, nyugodt kisbaba volt, mert ahhoz, hogy a vér-oxigén szintje jó legyen a vérvételnél, ahhoz ez a nagy levegőket kellene vennie, és akkor ő azt nem csinálta, és hogy akkor ezt tegyen meg a gyerekemmel. Vagy hogy nem látom, hogy ez csak egy beteg láb, hogy én nem értem meg, amikor le akarták vágni, vagy hogy úgysem fogja megtanulni, nem lesz rá képes, sosem fogja tudni, és ezek a determináló mondatok, amikre szépen sorra rácáfoltunk úgy is, hogy aztán a kórházban volt olyan orvos, hogy egyéb, azt hiszem, hasi ultrahangra mentünk, amikor fel sem tűnt a vizsgáló orvosnak, hogy hunor Down-szindrómás, mert hogy annyira figyelt, tartotta a szemkontaktust, nem volt nyitva a szája, nem folyt a nyála, és azon túl, hogy hipotón volt, tehát hogy ez a nagyon laza izomzattal rendelkezett, de egész jól tudta magát úgy tartani, meg látszott, hogy lehet vele kommunikálni, és én is addigra már beletanultam a latin kifejezésekbe, hogy túljárjak a kedves fehér köpenyes hatalmasok eszén, akik csak úgy kommunikáltak velem, hogy még véletlenül se értsem, hogy miről van szó. Úgyhogy latinul is egész jól megtanultam, meg utána néztem a diagnózisoknak, és akkor a ultrahangos doktornő meg is kérdezte, hogy anyuka kollega? Mondtam, hogy anyuka nem, csak anyuka képben van.
Te tettél bármilyen megjegyzést arra, amiket ők mondtak? Tehát reagáltál erre valahogy, vagy abban a helyzetben ezt így nem lehet? Én csak magamból indulok ki, hogy én mindig az összes ilyen helyzettel kapcsolatban azt bánom iszonyatosan utólag, hogy nem mondtam semmit, hanem én mindig csöndbe maradtam.
Hát én is a lefagyós típus vagyok, aki sem nem menekül, sem nem támad, hanem mondjuk sírva fakad, és ott áll lefagyva. Egyszer volt, amikor egy nővér a posztoperatív intenzív osztályon annyira nem volt együttműködő velem, hogy nem akarta engedni, hogy én lássam el abban a rövid kis 3 órában a gyermekemet, és hogy én ne én nyúlkáljak oda be, mert véletlenül kihúzom a brönőjét, meg hogy én nem tudom jól csinálni, és hogy mondom, értse már meg, hogy nálam gyengédebben, finomabban senki nem tud hozzányúlni a saját gyermekemhez, és hogy nem kell őt olyan meleg inkubátorban tartani, mert melege lesz, és aztán fölmegy a láza, és aztán akkor protokollszerűen vért vesznek tőlem megint 100-adjára, és akkor majd kiderül, hogy nincs amúgy semmi baja, de már megint kapott antibiotikumot, mert ez a protokoll, és hogy pusztán csak amiatt, hogy fölment a hője, és nagyon kezdett zavarni ez, és akkor végül azt mondtam, hogy jó, akkor mostantól ő nem nyúlhat a gyerekemhez, és odaálltam az inkubátor elé, és így megfogtam, és azt mondtam, hogy csak a testemen keresztül. És megvártam a váltást, nem mentem ki, mikor lejárt a látogatási idő, és ott álltam a 45 kilómmal, hogy már pedig nem nyúl a gyerekemhez. És aztán írtam is a főnővérnek és a főorvosnak egy kérvényt, hogy nem szeretném, hogyha ez a nővér lenne beosztva a gyermekemhez, és ezért bármire hajlandó vagyok, és bármeddig, és bármilyen hatóságig elmegyek, mert ez nem állapot, és akkor sikerült őt egy másik osztályra, az intenzív osztályra átvitetni, ahol ezzel a nővérrel nem találkoztunk többet. Talán ez volt az, amikor így visszaszóltam, de hát nagyon sok olyan helyzet volt, ahol kellett volna az, hogy talán, de nem tudom, hogy segített volna, hogy úgy visszaszóljak, vagy kiosszam. Inkább csak mindig valahogy, de elértem azt, hogy legyen gyógyszer, hogy megkapja akkor is, hogy porítsák, hogy kimérjék, mert hogy mindenféle ilyen jellegű problémák voltak, hogy nem mondhatják azt nekem, hogy vigyem haza és figyeljem, és hogyha lirul, akkor vigyem be, mert ez nonsens. Úgyhogy ilyen helyzetek voltak.
És akkor, amikor nem szóltál vissza, hanem mondjuk adott esetben lefagytál és elsírtad magad, erre nem reagáltak ők valahogy? Vagy ilyenkor így ez e fölött szemet hunynak?
Hát általában igen. Volt, amikor például neki leszakadt a tüdeje, leválik a mellhártyáról, PTX-nek mondják ezt egyébként, és én ezt észrevettem, mert ugye láttam rajta, hogy megváltozott a viselkedése az arckifejezésén, azon, hogy olyan szenvedő arcot vág, hogy sírni próbál, de mondom, egy nagyon nyugodt, békés kisbaba volt, és láttam, hogy az, hogy ő sír, vagy erőlködik, az valami rossznak a jele, és senki nem jött oda megvizsgálni, és végig jártam a kórházat, amíg találtam egyetlen egy doktornőt, tényleg legalább egy órát rohangáltam, hogy találjak valakit, akinek stetoszkóp van a nyakában, hogy hallgassa meg a gyereket, mert valami baj van vele, és akkor kiderült, hogy valóban igazam volt, és akkor ő reagált, tehát ő empatikusan reagált arra, hogy én ott sírva rohangálok, hogy könyörgön vizsgálják meg, mert senki nem reagált, és nagyon sok orvoshoz, és akivel csak találkoztam a folyosókon, és a különböző osztályokon mentem, és nem reagáltak. Mondom, a pszichológust küldték, aki amúgy is ezekre a helyzetekre, hogy majd akkor ő kezeli.
Ebben a folyamatban találkoztatok olyan kórházzal, orvossal, csapattal, akikről azt éreztétek, hogy most jó kezekben vagytok?
Igen. A Bókai Gyerekklinikának a csecsemő, illetve az intenzív osztályán az a csapat fantasztikus volt. Ott oda sikerült átvitetnem Hunort, és ott is halt meg végül. A kórházi dolgozóknak köszönhetően olyan körülmények között a karomban, ami nem feltétlenül lehetett volna, és a mai napig végtelen szeretettel gondolok rájuk, és a mai napig, amikor megosztom az emlékére és az ő tanítását éltetve azt, amit ő adott az embereknek, minden nővér és ott dolgozó a mai napig reagál, és küldi a szívecskéket, és hogy a szívükben él Hunor. És ők maximálisan, hát kezdve ott, hogy amikor sikerült átvinni Hunort, és rettegve kérdeztem, hogy akkor most majd megint jön egy műtét, és mondták, hogy nem, megpróbálják meggyógyítani, és ők azt szeretnék, hogy hazavihessem. És még hazavihettem úgy, hogy tényleg mindent kijártak nekem, hogy monitor, hogy oxigén, hogy, és természetesen én is ott nagyon sok mindent megtettem és megtehettem, mert volt együttműködés, volt partnerség. Megengedték, hogy ott legyek reggeltől estig. Csak azért szóltak, hogy hát azért menjek el enni is néha, de biztosítottak, hogy akkor ha mesét nem is olvasnak addig a kisfiamnak, de rajta lesz a szemük, és amikor már tudtam, hogy nincs neki hátra maximum csak egy hónapja, és bármikor este, éjszaka, hajnalban betelefonáltam, hogy van, pedig akkor már kómába volt lélegeztetőgépem, akkor elmondták, hogy éppen melyik oldalán fekszik, hogy most fordították meg a kis fejecskéjét, hogy ne legyen felfekvése, és hát ugye ő már nem tudtak mit mondani, hogy van, hát még életben tartották gépekkel, és aztán mindent megadtak ahhoz, hogy méltóképpen el tudjunk búcsúzni tőle.
Mennyi idős volt akkor?
9,5 hónapos.
Hunor elvesztése után ismét állapotos lettél, és megszületett Kincse, ugye? Igen. Elég rövid idő telt.
Nagyon hamar, igen.
Hogyan álltál hozzá ehhez a terhességhez?
Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, és azért mondom terhességnek, mert tényleg kimerítettem a terhesség minden aspektusát, amit csak lehet, és amiért ezt nem egy áldott állapotnak mondom, mert nagyon-nagyon nehéz terhesség volt, és folyamatos küzdelem a saját testemmel, és nyilván lelkemmel, ugyanis tudtam, hogy minden Kincső, ezért lett a neve Kincső, és tudtam, hogy lány, és azt is tudtam, hogy mindent meg akarok neki adni, hogy ő boldogan és egészségesen egy épp lélekkel érkezzen meg, és éppen ezért ő neki nem szabad azt éreznie, hogy én szomorú vagyok, és nem tudok jobban örülni az ő érkezésének, mint amennyire fáj Hunor elvesztése. És ez a kettős állapot, ez a lelkiismeret furdalás eleinte nagyon nehéz helyzetet teremtett bennem, és kettőször sikerült eljutnom pszichológushoz egy ügyben, aki mondta, hogy mivel nem tudtam elgyászolni Hunort, és ez az érzés, ez nagyon fontos lenne, mind a mellett, hogy nyilván örülök annak, hogy a szívem alatt egy új élet van készülőben, de akkor kinyílt újra a mészájam, és nem tudtam már menni többet, és akkor még ugye nem volt ez a COVID miatt kialakult online lehetőség, úgyhogy nem tudtam többet elmenni, hanem saját magam kellett ezzel megküzdjek, és nem a legjobb módszert, az elfojtást választottam, úgyhogy ez aztán, én azt gondolom, hogy többek között ez okozta a rákot nálam, ami megnyilvánult, de minden esetre a lányom egy teljesen egészséges, nagyon különleges, nagyon fantasztikus, érzelmileg intelligens és bölcs kislány, most már 12 éves, éppen világbajnokságra készülünk légtornából, ami ráadásul így a válásunk közepén, mert most váltunk el idén a apukájával. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és érdekes módon neki is, amikor szerettem volna szív ultrahangot, hogy meggyőződjek róla a saját szememmel, mert már tudtam, mit kell nézni az ultrahangon, meg tisztában voltam azokkal a lehetőségekkel, amik kiderülhetnek így menet közben, hogy záródik a duktus, meg stb. És elértem nagy nehezen, hogy kapjak egy beutalót, hogy megvizsgálják a szívét, mert hogy ezt csak úgy én miért kérem, meg egyáltalán nem indokolt, meg különben is. Tehát már az, hogy odáig eljussunk, nehéz volt, de ott is az orvos teljesen, hogy minek kell egy egészséges gyereket megvizsgálni, és akkor, amikor elmondtam, akkor már is megértette, és akkor kicsit megváltozott a hozzáállása velem kapcsolatban, de Kincső nagyon egészséges, és szinte sohasem beteg.
Mennyit meséltél neki Hunorról, vagy mit mondtál el neki?
Mindent, nyilván azt, hogy neki volt egy testvére, kint voltak a képei, hogy bizonyos játékok tőle vannak, hogy valamelyik ruhát még Hunor is hordta, és tudott róla, tehát nem tabusítottuk ezt a kérdést. Ő nagyon hamar megtanulta, hogy a halál az az élet vele járója és része, és nagyon érdekes dolgokat is mondott ő még nagyon piciként, amikor még például olyasmiről nem beszéltem vele, hogy Hunor koraszülött volt, vagy milyen problémája volt, vagy mikor halt meg, vagy hogy ez az egész, csak hogy neki volt, vagy van egy testvére, és akkor ő több olyan megnyilvánulást tett, meg olyan dolgokat mesélt és mondott, ami megerősítette bennem, és tényleg ezt a bizonyosságot abszolút érzem, hogy ő választott ki engem, vagy ők választanak ki engem.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük. Elmesélted a történetet. Egyébként is az egész történetben szerintem a te bátorságod példaértékű, de az, hogy így tudsz erről beszélni, az is pláne az, és szerintem sok mindenkinek segítesz ezzel, hogy elmeséled. Nagyon köszönjük Rácz Mónikának, hogy itt volt.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, és meghallgatták a műsort. Igyekszünk a jövő hétre is hasonlóan érdekes témákkal érkezni. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.